Én felállok, mert nem játszok ki a virág mögül, hogyha ülök. Tehát a digitális átállás indikátorairól szeretnék néhány szót szólni. Kisdott tanár úr megadta azt a lehetőséget, hogy ezt 15 percet én beszéljem végig, és ő majd csak az idő gazdálkodó legyen ebben a folyamatban, úgyhogy igyekszem ezt az időt kihasználni. És hogy el is kezdjük, először is egy rövid összefoglalást szeretnék arról adni, hogy miről is fogok beszélni. Aki az absztraktot már esetleg olvasta a megjelent kötetben, láthatta, hogy megpróbáltuk egyfajta probléma centrikus megközelítésből ezt az adott kérdéskört megnézni, illetve egy olyan indoklást próbálunk adni, hogy miért is van szükség digitális átállásra, hiszen a digitális átállás fogalmát már ugye a hírközlésben, a médiában ismerjük, de nyilván az élet más területein is szükségünk van erre a fajta plenáris előadásokon is említett digitalizációra. Ezt követően megnéznénk azt, hogy az oktatási innovációknak milyen lehetséges modelljei állnak rendelkezésre a jelenleg a világ különböző tájain, illetve hogy azok a fajta kompetenciák, amikkel jelenleg rendelkezünk, gondolhatunk itt akár az alapkészségekre, akár a ráépülő készségekre, ezek aktuálisak-e még, és a végén egy helyzetképpel szeretném zárni, hogy megnézzük azt, hogy ebben a bizonyos digitális átállás kérdéskörben jelenleg hol is állunk, mik is azok a tendenciák, amik érvényesülnek. Az absztraktot átugranám, az egy picit hosszú, de talán a probléma felvetésen érdemes egy kicsit elidőznünk. Ugye a probléma felvetést Molnár Gyöngyvér fogalmazta meg egy 2009-es tanulmány alapján, 2011-es a felvetés, tehát már nem mondhatjuk annyira, hogy update, de a tartalma az igenis érvényes manapság is. Ugye arról szól, hogy annak ellenére, hogy a technológia az már egy jó 25-30 éve az oktatás része, nem került kidolgozásra egy olyan indikátorrendszer, egy olyan értékelési szempontrendszer, amivel meg tudnánk nézni, hogy egy-egy ország oktatási rendszere mennyire tudta ezt a bizonyos digitális átállást megvalósítani, mennyire sikerült a technológiát integrálniuk az oktatás folyamatába. Nagyon sok mérőszámot látunk a világon különböző tekintetben, akár a digitális szövegértés tekintetében, akár a matematikai készségek, képességek tekintetében, olvasási és szövegértési aspektusok tekintetében, de arra, hogy a digitális átállás milyen szinten valósult meg az oktatásban, nem láttunk eddig még mérőszámot. Többször említettem már a digitális átállás fogalmát, lehet, hogy egy kicsit néhányuknak a fülét bántja is, mert hogy nem egy ilyen hétköznapi bevett kifejezésről van szó, legalábbis az oktatás esetében. Valahogy így fogjuk föl mi a digitális átállást, nyilván lehetne ezt a fogalmat még egy kicsit tovább cizellálni. Úgy gondoljuk lényegében, hogy az elektronikus tanulási környezet a Comenzi féle megfogalmazásának, illetve a digitális kompetencia fogalmának egyfajta összegyúrásáról van szó. Azért nem csupán az elektronikus tanulási környezet fogalmáról van szó, mert nem csak a tanítás-tanulás folyamatában tört kell, hogy megtörténjen ez a digitális átállás, hanem úgy, mint ahogy a digitális kompetencia fogalmában meg van határozva, a tanulás, tanítás, a munka, a kommunikáció és a szabadidő területén kell, hogy ez a bizonyos digitális transformáció megvalósuljon, és egyre több tevékenységhez tudjuk tudatosan, kritikusan, magabiztosan, problémacentrikusan használni az adott eszközt. Hát ezekkel már talán választ is adtam erre a kérdésre, de itt egy kicsit másfajta megfogalmazásból van, szeretnék erre rátérni. Először talán ezt a hármas lépcsőt lenne érdemes végignéznünk, ami is azt foglalja magában, hogy a hardware először valamikor a 20. század elején kezdett el megjelenni az oktatásba, amikor is a mozgókép bekerült a közoktatás több szinterére, és az iskolatévék és hasonló projektek formájában lényegében bevittek egy hardware-t az iskolába, és ezt próbálták meg az oktatás során különböző tevékenységek tevékenységekre használni a pedagógusok. Hát ez nagyjából a harmadik nemzedék volt a SRAM-féle felosztásban. A következőben már megpróbálták nem a hardware oldaláról, hanem egy kicsit a szoftver oldaláról megközelíteni a dolgot. Hát ez volt lényegében a programozott oktatás, az oktatógépek megjelenése, és hát az ehhez kapcsolódó oktatócsomagok fejlesztése. És lényegében, hogyha ilyen hierarchikusan nézzük, akkor ebből a legmagasabb fázis, amikor már kurrikulum és módszertan fejlesztése is történik ahhoz az adott eszközhöz. Hát ugye ebbehez kapcsolódik a sokat emlegetett és talán még mai napig uralkodó kibernetikai nézet, amiben ugye nagyon nagy szerepet kap a visszacsatolás. Hát napjainkban valahol ott tartunk, hogy még mindig egy kicsit hardware-centrikusan közelítjük meg a dolgot. Gondoljunk csak az interaktív táblák oktatásba történő bevezetésére. Ott is bevittünk egy eszközt, de ahhoz a kurrikulum és módszertani fejlesztés az nem olyan szinten valósult meg, hogy azt mondhassuk, hogy ez a későbbiekben fenntarthatóvá válik. Tehát egy picit ezt kellene, ezt a nézetet átformálnunk, ahhoz, hogy digitális formában tudjunk a jövőben gondolkodni az oktatásról, hogy egyfajta módszer, kurrikulum fejlesztés történjen meg, amellett, hogy az adott eszköz bekerül az oktatásba. Illetve a mai napon már volt szó a Moore-törvényről. Lényegében úgy gondoljuk, hogy a Moore-törvényben megfogalmazott, nem is annyira törvényszerűség, hanem talán egyfajta megfigyelés, azért az oktatásban is egy tovább gondolandó tevékenység. Még ha nem is arra gondolunk, hogy most itt, nem tudom, 18 hónaponta bármi is megduplázódik az oktatásban, de ha arra gondolunk, és mindenki egy picit a lelki szemei előtt a hype görbét elképzeli, hogy mennyi új innováció, mennyi új hardware vagy akár szoftver kerül be az oktatásba, és hát azokkal lépést tartani, azokat módszertani és tananyag szinten átvenni, adoptálni, az azért egy nehéz kérdés. Ugye azt mondják a Moore-törvény képviselői, hogy el fogjunk jutni egy olyan szintre, ugye még Engelbart és Moore fogalmazták meg valamikor a 60-as években, hogy megjelenik az interaktív számítás technika, illetve ennek egy továbbfejlesztése, ami már picit inkább a filozófiai síkra vezet minket, ez a technológiai szingularitás. Ugye lényegében ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan szintre kerül, hogy hát majdnem, hogy a gépek fognak helyettünk gondolkodni. De talán nem is ez a része számunkra most az érdekes, hanem ez a gondolat, amit itt alul megfogalmazott a Google fejlesztő igazgatója, ugye tudjuk jól, hogy ő a különböző fordítóprogramokat, a világ első beszédfelismerő programját például ő fejlesztette, és ő azt mondja, hogy az evolúció létrehozta az embereket, az emberek létrehozták a technológiát, és az emberek most egyre fejlettebb technológiával igyekeznek ezt az újabb-újabb nemzedéket létrehozni, és lényegében be fog következni ez a bizonyos szingularitás, ami az ember és a technológia, hát reméljük, hogy szimbiózisa lesz, és nem a technológia uralma az ember fölött, de azt látjuk, hogy ennek az oktatásra is van egyfajta hatása, és talán mind a Moore-törvényt, mind pedig ezt a bizonyos jóslatot le lehetne fordítani az oktatás szintjére. Itt hoz néhány ábrát is arról, hogy milyen exponenciális növekedés következett be az elmúlt években, illetve nem az elmúlt évezredekben a történelemben, illetve hogyha a bejegyzett szabadalmak számát megnézzük az USA-ban, akkor érdemes arra egy rövid pillantást vetni, amit megfogalmaztak a Gartner piackutató cég különböző felméréseiben. Ez arról szólt, hogy lényegében a leginnovatív kort éljük hosszú évszázadok óta a mostani időszakban, hiszen soha ennyi oktatásban használható innováció még nem jelent meg, mint amit az elmúlt pár évben a digitális forradalomnak vagy a digitális korszaknak köszönhetünk, és ennek mindenképpen pozitív hatását kellene, hogy az oktatásban megéljük. Nyilván ehhez szükséges lesz majd az, hogy megfelelő módszertan, megfelelő infokommunikációs stratégiák kapcsolódjanak az adott területhez. Mi lehet a jövő iránya az oktatásban? A jövő iránya az oktatásban a hát különböző méréseken vezető országok, mint Dél-Korea és Japán, azt mondja, hogy az információorientált oktatás lenne az az irány, ami versenyképessé tudná tenni az országokat erre a bizonyos digitális forradalomra, és hát lényegében lépést tudnának tartani ezzel a bizonyos korábban bemutatott változásokkal. Ők azt mondják, hogy ennek az alapja minden esetben az infrastruktúra kiépítése. Ezt ők végezték el Japánban, illetve Dél-Koreában is. Nagyon komoly infrastruktúrát vittek be az oktatásba, és hát ugye amikor már bent van a hardware, akkor már lehet mellé a korábban említett kurrikulumot és módszert fejleszteni. Ők azt mondják, hogy lényegében ez teszi versenyképessé mondjuk a japán oktatást, és hát ezért tudnak a japán tanulók felkészülni, meg a dél-koreai tanulók is persze, a jövő kihívásaira, és tudnak majd később mondjuk egy digitális államban, egy intelligens városban, vagy egy intelligens közegben úgy működni, hogy az előnyükre váljon. Milyen modellek kapcsolódhatnak ezekhez a bizonyos innovációkhoz? Hogyan lehet az innovációkat úgy bevinni az oktatásba, hogy az ne egy kudarc legyen, és ne legyen benne az a hatalmas rizikó, hogy lehet, hogy nem úgy fog elsülni egy-egy új innováció megjelenése egy-egy tanítási, tanulási folyamatban, hogy ott van az a faktor, hogy lehet, hogy nem válik be. Mielőtt erre a modellre rátérünk, még ezt a nagyon rövid statisztikát szeretném megmutatni. Hát látjuk, hogyha megnézzük, hogy milyen léptékben is növekedett az oktatásra fordított tőke az elmúlt időszakban, akkor azt látjuk, hogy az oktatás az egy picit alul maradt a többi szektorhoz képest, amit azért azt hiszem, hogy lehetne fejleszteni, és egy kicsit harmonikusabb eloszlást képezni a szintek között. Az oktatási innovációk bevezetésének és az oktatás átalakulásának modelljében az alábbi lépéseket tekintik nemzetközi szinten követendőnek. Az egyik egy jövőkép felrajzolása, hát nyilván ez a legtöbb stratégiában általában így van. Ezt követően egy mesterterv kidolgozására kerül sor. Ha a másik ábrát nézzük, akkor ez az országos és nemzetszintű célok kidolgozását jelenti, illetve az elképzeléseket a jövőre nézve. Ezt követően egy végrehajtási tervet, illetve hát az ehhez kapcsolódó tőkét kell megtervezni, kell betervezni. Ez lesz a végrehajtási és a fenntartható finanszírozási terv része. Hát nyilván ebbe belekapcsolik a másik ábrában a vezetői elképzelések, a fenntartható források biztosítása, és hát a végén ki kell dolgozni, hogy a visszacsatoláshoz is visszatérjünk, ami az előző ábrán megjelent, azokat az értékelési dimenziókat, amely mentén majd meg lehet mondani egy-egy rendszerről, vagy indikátor sorról, hogy az hatékony volt vagy sem, lehet-e máshol használni vagy sem. Több cég foglalkozott már azzal, hogy az oktatási innovációkat miként lehet az oktatásba bevinni. A Microsoft dolgozott ki a Harvard Egyetem kutatóival egy egész komplex, többdimenziós mátrixot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne, milyen lépéseken, milyen indikátorokon keresztül bevezetni egy-egy új innovációt. Hát erről egy ilyen nagyon rövid képet hoztam, valószínűleg kellene még egy másfél óra, hogy ezt most ki tudjam fejteni, ennyi időm nincsen. A linket meg fogják találni a prezentációban, és ott egy picit tovább lehet gondolni. Nagyon fontos kérdést vett föl az egyén szintje is, mégpedig az, hogy vajon az a kompetencia rendszer, amit korábban ugye megalkottak, például, és mindjárt erre az ábrára visszatérek, például az UNESCO által a kommunikációs képességek konstellációjában, amiben ugye alapkészségekre építve jelennek meg az IKT és médiaműveltség elemek, illetve az információs műveltség elemei, vajon napjainkban versenyképes-e, működik-e még ez a dolog? Hiszen azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb alapkészséget a mindennapi tevékenységeink során talán már nem használjuk olyan mélységben, mint ahogy azt elsajátítjuk. Valószínűleg új alapkészségek fogják fölvenni a helyüket, vagy kiváltani őket, vagy gombamód mellettük a meglévő képességek mellett megjelenni. Erre utal, hogy visszatérjünk az előbbi szingularitás ábrához is, ez az időspirál, ami itt megjelenik, hiszen ebben is olyan új, folyamatosan változó tendenciák jelennek meg, amik ránk a leendő vagy meglévő állampolgárokra is vonatkoznak, hogy fel kellene vennünk ezekkel a versenyt, és meg kellene azokat az új képességeket, kompetenciákat találnunk, amik a meglévők mellett kellene, hogy érvényesüljenek. Ez az ábra talán jól szemlélteti, hogy mik lehetnek a jövő társadalom képében azok a dimenziók, amikkel majd foglalkoznunk kellene. Például a tendenciák és a döntések következményeinek látása, a jövő alternatív modelljeinek átgondolása, a holisztikus gondolkodásmód, a többértelműség, ellentmondások tolerálása és a különféle médiumokban megszerzett ismeretek átültetése egyik médiumról a másikra. Nyilván nem mondhatjuk, hogy írásra, olvasásra, számolásra már nem lesz szükség a jövőben, de ezek mellette párhuzamosan kell, hogy az alapkészség szintjén működjenek, és rendelkezzünk azzal, hogy versenyképesek legyünk a jövőben. És hol is állunk most ebben a digitális átállásban, hiszen már sokat beszéltem oktatási innovációkról, meg arról, hogy hová is kellene eljutnunk. Hát nézzük meg akkor, hogy hogy állunk most. Én a disszertációmban igyekeztem kiválasztani néhány országot, aminek később szeretném majd ezt a fajta indikátor rendszerét kidolgozni, illetve kipróbálni ezeken az országokon. Ezért majd az itt látható országok nyilván nem egy teljes képet fognak hozni. Ha valakit bővebben érdekel, hogy hogy is állunk most ebben a kérdéskörben, akkor az itt látható 2016-os digitális évkönyvben meg fogja találni minden országra vonatkozóan, hogy a különböző faktoroknak megfelelően, például aktív internet felhasználók, aktív közösségi média felhasználók, mobil kapcsolatok az adott országban, illetve az aktív mobileszközön történő közösségi média elérésben hogy is állunk. Hát Magyarországot hoztam példának, hiszen ugye hát nyilván ez több okból is érdekel minket. Annyira nem állunk egyébként rosszul ebben a kérdéskörben, főleg ha megnézzük mellé Észtországot, ugye Észtországot szokták a tigrisugrásnak is apostrofálni, hiszen ott lényegében megvalósult a digitális állam. Olyan sokkal egyébként nem vagyunk ezektől a mutatószámoktól lemaradva, majd utána a prezentációból mindenki összetudja a különböző mutatószámokat hasonlítani. Talán annyi különbség van, hogy náluk egy módszeres stratégia történt arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az oktatásba és az élet több területén, tehát nem csak a formális oktatásra gondolok itt, bevezetni a digitális eszközöket és egyáltalán annak virtuális dimenzióját, mondjuk az internetet és az ezzel kapcsolatos ismereteket, és hát így lényegében nekik sikerült az, amire mi még várunk. Még Finnországot tettem ide, hiszen ugye Finnországot mindig egy jó példaként szokták hozni. Egyébként mutatószámokban nagyon jó helyen áll, viszont talán azt mondhatjuk, hogy annyira átütő sikert még azért a digitális technológia, a bizonyos digitális átállás nem érte Finnországba, mint amit a számokból sejtenénk, hogy megvalósul. És hát hoztam egy tengeren túli példát is, Dél-Koreát, hiszen beszéltünk itt róla korábban. Ők is nagyjából Finnországgal hasonló arányokat hoznak. Nyilván a kompetencia méréseken, főleg ott a digitális szövegértésben, hát ők eléggé az élen járnak és jó eredményeket hoznak. Még egy ábra, és ígérem az utolsó, mert az időm az már igencsak lejárt, megjelent egy mérőszám, vagyis hát egy mutató vagy index, ami a digitális teljesítményt mutatja ebben az öt dimenzióban, mint az összekapcsoltság, a digitális készségek, az online tevékenységek, a digitális technológiák integráltsága és a digitális közszolgáltatások. Ezt ugye az Európai Unióban dolgozták ki, ezt a fajta mutató rendszert, ami alapján lehet értékelni az országokat, a tagországokat ez alapján, az értékek alapján. Itt a bekeretezettek Finnországot, Észtországot, az EU-s átlagot és Magyarországot hozzák. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy mennyit investálnak hazánkban ezeken a területeken tehát ezekre a területekre, akkor nem állunk ebben olyan rosszul, és szerintem szép eredményeket tudunk felmutatni. Kicsit még az a fajta módszeres stratégia hiányzik, ami reméljük, hogy a nemzeti infokommunikációs stratégiával meg fog valósulni. Én azt hiszem, hogy lejárt az időm, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ha valakit érdekel a prezentáció, akkor a SlideShare-re feltöltöttem, tehát ott már elérhető a slideshare.net.racskoréka alatt, illetve az itt látható QR kód alatt is megtalálják az előadást. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Esetleg van-e valakinek olyan kérdés, ami gyorsan elintézhető? Ha nincs, akkor köszönjük szépen Rékának.